reggeli személy.
Kondor Balázsom a reggeli személyünk. Jó reggelt kívánok.
Jó reggelt, sziasztok.
Egyenesen Cambridge-ből?
Igen. Most jelenleg ott tanulok.
És milyen az idő Cambridge-ben?
Hát ennél azért egy kicsit zordabb, kicsit többet esik az eső, de kellemes azért.
Az nagyon menőn hangzik, hogy valaki mondjuk Cambridge-be jár egyetemre, a világ valószínűleg egyik legmenőbben hangzó egyeteme. Tényleg annyira más, mint bármely más, akár magyar, de akár nyugati felsőoktatási intézmény is?
Igen, szerintem Cambridge, illetve Oxford nem csupán Anglián belül, hanem a világon belül is szerintem egy nagyon egyedi egyetemeknek számítanak. Nem csupán a magas szintű oktatás miatt, hanem szerintem azért is, mivel ugye rendkívül régen alapították ezeket az egyetemeket, tehát ugye Oxfordot 1000 éve, Cambridge-et körülbelül 800 éve alapították, és olyan több száz éves tradíciók vannak, például az, hogy van mondjuk formális vacsora a Cambridge-ben, illetve Oxfordban, ahova ilyen palásba mennek a diákok, illetve öltönybe, van például az én kollégiumban, a St. John's College-on belül templomi beavatás minden egyes diáknak, tehát hogy szerintem vannak olyan 800, akár 5-800 éve és tradíciók ezeken az egyetemeken belül, amik nagyon különleges és egyedivé teszik ugye ezt a tanulási élményt lényegében. És szerintem ez nagyon jó, illetve egy ilyen meghitt lényegében atmoszférát generál ezeken az egyetemeken, hiszen egy nagyon magas szintű oktatást, egy presztízes névvel és rendkívül hát ugye mélyen visszamenő tradíciókkal ötvöz.
Nem kerül ez a nagyon tradicionális része ellentmondásban a nagyon modern oktatással? Ez hogy egyensúlyozódik ki?
Nem, én úgy gondolom, hogy a tradíciók szempontjából megmaradtak azok a hagyományok, amik jók, mint tanulás szempontjából, mint pedig közösségépítés szempontjából, például Cambridge-ben is. Emellett pedig a tanítás az rendkívül modern módon történik. Tehát, illetve nagyon sok hangsúlyt fektetnek a diákra, illetve a diák-tanár kapcsolatra. Tehát nálunk van egy úgynevezett tutoriális rendszer, vagy tutoriális szisztem, aminek az a lényege, hogy nyilvánvalóan vannak szeminárium óráink, ahol vagyunk esetleg 50-en, 100-an diákok, ahol ugye magyaráz a tanár, egy előadást tart a professzor, és ezen kívül minden héten, akár több alkalommal, akár három alkalommal is, vannak lényegében privát óráink, ahol egy adott professzor, vagy egy PhD tanuló, vagy egy professzor segéd tart nekünk úgy egy ilyen lényegében magyarázó magánórát, ahol ketten-hárman vagyunk diákok, és ott lényegében átmegyünk a tananyagnak azon a részén, ami nem megy a diákoknak, vagy amivel kapcsolatban beadandót kellett csinálnunk.
Milyen szakra jársz, hogyha a hallgatónak mondjuk el, hogy nem letegeztelek, hanem összetegeződtünk. Szóval, hogy milyen szakra jársz?
Igen. A Land Economy szakra járok, ami egyébként Magyarországon, illetve más országokban sem egy létező vagy egy népszerűsített szak, aminek az a lényege, hogy a jogot, a közgazdaságtant, illetve a fenntartható fejlődést próbálja megötvözni. Tehát ez egy multidisziplináris képzés, 3 éves, és az a lényege, hogy az első körülbelül másfél évben kapsz ezekből a különböző tudományágakból mindegyikből egy alapvető szaktudást, egy alapismeretet, és akkor a maradék egy másfél évben pedig megpróbálsz egyre-egyre specifikusabb órákat felvenni.
Nyilván Cambridge-ből a világ minden országából jönnek diákok, és nyilván mindegyik más persze, de hogyha van ilyen, akkor mondjuk a magyarok azok hogyan illeszkednek be ebbe a egészen más, sok hagyományra épülő, de mégis korszerű oktatási szisztémába?
Szerintem 2 dolog van, amit így nagyon fontos figyelembe venni. Először is az, hogy a világban, főleg nyugaton ránk nem közép-európaiként tekintenek, hanem mi kelet-európaiak vagyunk. Tehát szerintem ez egy ilyen prekoncepció, amin egyébként mindenkinek túl kell esnie. A másik fontos dolog szerintem az, hogy teljesen más az oktatás, illetve vannak olyan szociális készségek, amiket el kell sajátítani, illetve vannak olyan, hát igazából konvenciók, amikhez nyilvánvalóan ugye alkalmazkodni kell, ami Magyarországon nem annyira.
Például
a PC kultúra, ugye ez a politikai korrektség, hogy az alapján kell nyilvánvalóan kommunikálni, azért nem feltétlen minden viccet, ami Magyarországon így csúszna, lehet megemlíteni.
De azt nem lehet így kacsintani, hogy bocs, ez most egy vicc lesz. Nem buzizok, viccelek. Tehát ilyet nem lehet?
Hát lehetni lehet a megfelelő társaságban, de úgy a nagy közönség előtt semmiképpen sem. Igen.
Szóval ezek a hanyatlás jelei, ha jól látom.
Hogy van, hogy?
Hát ugye tudjuk a nyugatról, hogy hanyatlik. Ja. Egyébként ez egy állandó állapot a nyugatnak, már a kommunizmus idején is tudtuk róla, és mi megszáguldunk valahova. Vajon hogy, tehát milyen konfliktusok vannak egy ilyen helyen? Vagy ezeket a konfliktusokat egy, teljesen ironizálok most, egy másik ellenségkép, mondjuk Oxford képe ellensúlyozza? Tehát Oxford gyűlölete elége ahhoz, hogy Cambridge-ben konzisztens együttműködés legyen?
Szerintem egyáltalán nincsen gyűlöletkeltés például Oxforddal szemben sem Cambridge-ben. Szerintem az nagyon fontos, hogy például ugye Oxford meg Cambridge nyilvánvalóan egy rivális egyetem, de sokkal inkább tekintenek a diákok lényegében ugye ilyen testvérre a másik egyetemeken belül, hiszen az én college-om Cambridge-en belül, ugye Cambridge 31 college-ból áll, ezeket lényegében ilyen alegyetemi intézményeknek kell elképzelni, amiből felépül maga a nagy Cambridge-i egyetem. Azt úgy hívják az én college-omat, hogy St. John's. És a St. John's College-nak van egy lényegében oxfordi testvér college-a, aminek az a neve, hogy Balliol. És akkor mi rendszeresen tartanak ezek a college-ok ilyeneket, hogy akkor egymás foci csapatai megmérkőznek egymással, sportrendezvényeket, különböző partikat. Tehát, hogy sokkal inkább a kollaborációra van a hangsúly, mint azon, hogy akkor most gyűlölködjünk a másik iránt. Tehát szerintem...
Nincs is ellenség?
Én nem ellenséget mondanák, inkább azt, hogy ellenfél. Tehát ugye van a Varsity nevű nagy sportesemény, amikor ugye a rögbisek, az evezősök, ugye Cambridge-i, illetve az oxfordi csapatok megmérkőznek egymással. De azután pedig nyilván van egy hatalmas közös bulizás van. Tehát, hogy sokkal inkább szerintem az ellenfél, vagy a versenytárs szó az, ami erre a kapcsolatra illik, illetve az, hogy nyilvánvalóan van egy kölcsönös tisztelet, és szerintem mindenki rájött arra, hogy sokkal többet érünk azzal, hogyha kölcsönösen tiszteljük egymást, és megpróbáljuk ugye egymást motiválni arra, hogy jobbak legyünk, ahelyett, hogy itt most gyűlölködnénk.
Ez már idilli.
Hát igen, igen. Nyilvánvalóan így magunk között mindig mondjuk, hogy ilyen már azért a Cambridge bezzeg meg.
Jó,
és ha mondjuk elképzelek egy álláspályázatot mondjuk Nagy-Britanniában, és két ember pályázik, egy Cambridge-ből végzett, egy másik pedig Oxfordban, akkor lehet tudni, hogy melyiknek van több esélye bejutni?
Szerintem ez nem, nincs olyan különlegesen nagy különbsége így a kettő egyetem között, tehát Oxford, illetve Cambridge szerintem közösen alkotnak egy saját ligát, így Anglián belül, az egyetemi szférában. Annyi különbség van talán a kettő között, hogy Cambridge talán jobban teljesít a természettudományi tantárgyakban, Oxford pedig talán egy picit jobban teljesít a társadalomtudományi tantárgyakban. Például Oxfordban van a PPE nevű képzés, amit lényegében ugye a miniszterelnök képzőnek hívnak, tehát hogy több miniszterelnököt termelt ki lényegében Oxford Anglián belül, viszont azért jóval több Nobel-díjas termelt ki például Cambridge.
No, ugye. Mennyire az a tudás, ami ezek az egyetemek adnak, vagy a Cambridge-on, az a munkaerőpiacon mennyit ér? Tehát keresnek ezekre a végzettségekre, vagy végzettségekkel embereket?
Igen, tehát néhány...
Tehát figyeli az egyetem, hogy mire van szükség, és ahhoz alakítja a képzést. Így is föl lehet tenni a kérdést.
Én ezt nem így gondolom. Tehát, hogy először is szerintem... Oxfordnak, illetve Cambridge-nek, vagy ezeknek a szintű egyetemeknek először is van egy olyan presztízse, ami nem is arra gondolok, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szakra jársz, így is úgyis jól fogsz keresni, viszont azért nyilván van ezeknek az egyetemeknek egy olyan csengése, ami elősegíti rendkívül jól a munkaerő, ugye a munkaerőpiacon az, hogy te állást szeretnél keresni. A második nagyon fontos, ami megkülönbözteti ezeket az egyetemeket, hogy nagyon-nagyon jó diák alapanyaggal dolgoznak, amire ezek az egyetemek rendkívül jól tudnak építeni. És ezek az egyetemek abban olyan biztosítékot adnak lényegében a munkavállalók vagy a munkáltatóknak, hogy azok a munkavállalók, amik például Oxfordból vagy Cambridgeből lesznek kitermelve, a szaktól függetlenül olyan készségekkel fognak rendelkezni, amik nagyon hasznosak lesznek bármilyen munka elvégzésében. Ilyen például az, hogy hiába tanulsz mondjuk történelmet Cambridge-ben, neked el kell majd olvasnod hetente mondjuk 4-5-600 oldalt, abból le kell szűrnöd a lényeges információkat, meg fogsz tanulni azt, hogy hatalmas nyomás alatt hogyan teljesítsél, meg fogod tanulni azt, hogy egy hatalmas mennyiségű információból hogyan szűrt ki a kritikus információkat, azokat, amik neked szükségesek lesznek. Tehát, hogy olyan készségeket ad neked az egyetem, amik több különböző tudományágban, vagy több különböző munkahelyen is hasznosak lesznek. A másik nagyon fontos része ezeknek az egyetemeknek pedig nyilvánvalóan ugye ez a networking effektus.
Igen, kapcsolatok.
Igen, tehát ugye a kapcsolatépítés. Ugye nyilvánvalóan az összes akár gazdasági, akár szellemi elit bármilyen országból olyan egyetemre szeretnék küldeni a gyerekeit, ahol olyan diákok vannak, akik hasonló ugye társadalmi, szociális és családi körülmények közül jöttek, mint ők. Ugye ezeket hívjuk az elit egyetemeknek lényegében.
Nekem már most a majdani, amikor megalapítom a kormányomat, akkor már van egy oktatási miniszter jelöltem, mert én valahogy így képzelném el az oktatás funkcióját egy perspektívikus társadalomban, mint amit te most leírtál.
Na jó, de egy nagyon elit egyetemmel az könnyebb, tehát amit te is mondtál, hogy motivált fiatalokkal, jó képességű motivált fiatalokkal nyilván nagyon könnyű eredményt elérni. Egy átlag egyetemen is, ahol még mindig jobb a helyzet, mint egy nem tudom én milyen iskolába, nyilván egészen más. És azért nem csak elitképzettségű emberekre van szükség a világon. Tehát lehet, hogy jó lenne elég sokan megtanulnának írni, olvasni.
De ez a megközelítés, ez nem csak az elit képzésre igaz, ez mindenhol igaz, hogy az embereket arra kell felkészíteni, hogy az életben úgymond állják meg a helyüket, vagyis tudjanak kételkedni, vitatkozni, információkat elemezni. Ez a legkisebb döntéseknél is így van. Hát ha mész az autóval, akkor is jó döntést kell hoznod, meg külön, meg karambol.
Igen, nyilvánvalóan. Tehát, hogy szerintem ugye ez az egyetemi oktatás, az lényegében egy haba tortán. Tehát én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb lépés az maga az, hogy amíg befejezik a diákok a gimnáziumot, addig először is szeressenek megtanulni, tehát hogy szeressék az, hogy tornáztassák az agyukat. Mert teljesen mindegy, hogy te egy ügyvéd vagy, egy festő vagy, egy asztalos vagy, egy pincér vagy, az agyadat mindig használnod kell, hiszen minden lényegében a probléma megoldáshoz szól. Tehát én is dolgoztam pincérként, hogyan tudok egyszerre 5 asztalt kiszolgálni, de fizettetni, de süteményt csomagolni. Tehát attól függetlenül, hogy te mit dolgozol, mindenképpen ezt kell csinálni. A második pedig az, hogy a gimnáziumokban, mire valaki kijön a gimiből és 18 éves lesz, tehát hogy lesz szavazati joga, és így tovább. Tehát addigra legyen meg az a képesség, hogy ő kritikusan tud gondolkodni, tehát hogy ne csupán az történjen, hogy ő meghal valamit, és az gondolkodás nélkül elhiszi, jöjjön az bármilyen sajtóból, vagy bármilyen forrásból, illetve legyenek meg azok az alapvető képessége, hogy legyen arra képes, hogy mondjuk, ha ő fel szeretne venni egy hitelt, egy lakásvásárlás, hogy legalább azt tudja kiszámolni, hogy azt hogy kell.
Egy kamatos kamatot, legalább meg tudja kérdezni, mi az.
Legalább azt, tehát én elhiszem azt, hogy rendkívül sok diák nem szereti a matematikát, de szerintem ez nem azért van, mert rossz a matematika, hanem egyszerűen az, hogy az oktatási rendszerünk nem feltétlen fit arra, hogy a jelenlegi szükségeket, illetve kiszolgálja.
Hát igen, amikor egy tudást fölvetnek egy diák előtt, akkor nem mondják el, hogy az mire jó. Márpedig ugye úgy nem vonzanak a tudásnak az elsajátítása, semmi máshoz nem kapcsolat.
A két kályhába 3 nap alatt 4 köbméter fa ég el, emlékszel Karintéra, tehát vannak ennek praktikus részei, hogy szokták azt mondani, hogy mondjuk a magyar oktatásban, vagy a legújabbkori magyar oktatásban, középiskolában marha sok lexikális dolgot kell tudni, fontos vagy nem fontos, majd mindjárt beszélünk róla, még mondjuk egy nyugati típusú felső oktatásban, ott sokkal kevesebb információt adnak át, vagy megtanulni valóban, sokkal inkább gondolkozni való. Én azt hiszem, hogy már többször elmondtam, egy barátom lánya, aki nyugaton jár egyetemre, itt volt Magyarországon, és a felnőtt, vagy beszélgettünk, és akkor szóba került, hogy Damoklész kardja, és ez a 20 éves egyetemista kislány azt mondta, de ki az, vagy mi az a Damoklész, és minden felnőtt mondta, hogy ezt se tudod, tehát milyen egyetemre, hogy nem tudod. És már láttam, hogy mindenki az asztal alatt, a felnőttek így nézték, hogy mi is az a Damoklész, mert tulajdonképpen lövésük nem volt nekik se a dologról, és akkor mit tanultok ti abba a drága egyetemben, hogyha még azt se tudjátok, hogy mi? És akkor elmondta, hogy mi más. Szóval, hogy működik ez, hogy tudni kell sok dolgot, vagy inkább kombinálni.
Tehát először hiszem fontos azt kategorizálni, hogy akkor most a magyar oktatáshoz is helyezkedik el. Tehát ugye Magyarországon, és így általában ez egyébként az európai kontinensre így dominánsan igaz, például a Románia, Bulgária, Németország, Ausztria, nálunk ez a poroszos oktatás van, ami körülbelül egy ilyen, tehát egy 150 éven nagyjából ugyanazokon az alappilléreken fekszik Magyarországon is, és ezekben az országokban is az oktatás. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk egy PISA felmérést, ugye ami rangsorolja lényegében a különböző országokban az oktatást, ezt egy 4 különböző részre felosztanak egy koordinátorrendszert, az alapján, hogy boldog diák, boldogtalan diák, jó tesztíró, vagy rossz tesztíró és jó tesztíró. Tehát ugye van 4 rubrika. A magyar diákok évek óta a boldogtalan és rossz tesztíró negyedbe tartoznak.
Jaj.
Ezek azokat az országokat, amik ezekbe, vagy hát ebbe a négyzetbe tartoznak, ugye a boldogtalan diák, rossz tesztíró diák, sajnos ezeket hívjuk ugye a megújulni nem képes oktatási rendszereknek, ugyanúgy, hogy Magyarországon sem láttunk lényegében gyökeres változást körülbelül 150 éve az oktatásnak, tehát hogy mindegy, hogy most az etikát átnevezzük drámára, vagy hasonló esetek, ugye ettől nem fog gyökeresen megváltozni az oktatás. És hogyha megnézzük, hogy ezekben a felmérésekben legyen az PISA, legyen az bármilyen más felmérés, ugye az ilyen szingapúri, tajvan, kínai, ezek az országok teljesítenek egyébként a legjobban, mert ők vettek egy hasonló oktatást, mint mondjuk ami Magyarországon van, hogy rendkívül sok lexikális tudást kell ugye megtanulni a diákoknak, ugye ez lényegében az a lényege, hogy minél több adatot megpróbálnak megtanulni a diákok. Ezt megfogták és ötvözték az angol szász oktatási rendszerrel, aminek az a lényege gyakorlatilag, hogy azokon kívül, hogy ugye neked adatokat kell megtanulnod, különböző készségeket is megtanítanak neked. Mondjuk megtanítják azt, hogy Amerika ledobott egy atombombát Japánra, és akkor neked nem arról kell eszétírnod, hogy ki mit csinált, melyik évben.
És legyen 5. Tovább. augusztus 6, hát azt tudjuk.
Igen, hanem az, hogy akkor ez egy jó döntés volt-e, morálisan milyen aggályokat vett föl, és így tovább. Tehát akkor ugye itt bejön már az a része is, hogy neked nem csak adatokat kell ismerned, illetve tudnod, hanem akkor milyen készségek vannak, amiket nem csupán egy helyzetben tudsz alkalmazni, hanem különböző helyzetekben, különböző tudományágakban is. És tehát ugye ezek az oktatási rendszerek azok, amik megújultak, tehát radikális változásokat láttunk az elmúlt évtizedekben.
Ez tök érdekes, amit mondasz, mert szerintem ehhez olyan oktatók kellenek, akiknek van bátorságuk véleményt mondani erről, mert én nagyszerűen el tudom képzelni azt, hogy lehet érvelni amellett, hogy csúnya dolog volt ledobni az atombombát, de még ennél is jobb érveket tudok, amellett mondjuk, hogy mégiscsak le kellett dobni, és a maga módján mind a kettő, főleg 80 év távlatából már mind a kettő helyes. Tehát kell ott valaki, aki azt meri mondani, hogy hát ennyiben igazad van, ennyiben nincs igazad, és ez nyilván egészen más kérdésekre is ugyanígy föl lehet vetni.
Igen. Tehát ugye a tanárnak ebben az esetben nyilvánvalóan nem az lenne a dolga, hogy ő szubjektív vélemény nyilvánítson, vagy azt mondja, hogy ez jó volt ezért meg ezért, hanem azt mondja, hogy figyeljetek, diákok, van ez az érv ezen az oldalon, van ez az érv ezen az oldalon. Ti mit gondoltok, melyiket támogatjátok, melyiket tudjátok megtámadni, és akkor ugye nyilván megy egy kis oda-visszázás, de végeredményben a diák azzal zárja a napot, hogy mind a kettő oldalban megismertem egy kicsit, majd akkor magamban mérlegelek, és tovább gondolkodok. Az a baj sajnos manapság Magyarországon, hogy akkora mennyiségű adatot kell a tanároknak megtanítania, illetve akkora mennyiségű adatot kell a diákoknak megtanulnia, hogy ezekre a dolgokra nincsen idő. Tehát ugye manapság az oktatásban vagyunk, nem tudom, egy osztályban 30-40 diákok. Hogyha fegyelmeznie kell egy tanárnak, emellett tömérdek mennyiségű lexikális tudást kell átadnia, majd azt kikérdeznie, akkor nem lesz idő arra, hogy mi beszélgessünk az összefüggésekről, vagy beszélgessünk arról, hogy mi miért történt, mi miért jó, mi miért lehet rossz, vagy morálisan megkérdőjelezhető.
Két dolog fut párhuzamosan abban, amit mondtál, nagyon tetszik egyébként, meg kell mondjam. Az egyik, ami úgy felvetődik itt Magyarországon már jó régóta, hogy vajon nem szándékosan van-e olyan oktatási rendszer, amelyik nem hagy időt arra, hogy a diák kételkedjen, érveljen, kérdéseket tegyen föl. Egyébként a tudás meg majd nem marad meg benne, mert a összefüggések nélküli tudás előbb-utóbb ugye kiesik az ember fejébe. Tehát ez az egyik része, ez a szubjektív hazai része a dolognak, nyilván erre is még visszatérhetünk, de a másik része, hogy ugye mondtál egy nagyon szép, nem szép, de egy nagyon eklatáns példát ezzel a Hiroshima-val. És akkor ugye van az oktató ebben a rendszerben nyilvánvalóan, aki baromi nagy tudással kell, hogy rendelkezzen azért, hogy eldönthesse, hogy mi az a konkrét ismeret, ami nélkül fölépíteni sem lehet egy gondolkodásmódot. Nyilván ebben a példában az, hogy egy atombomba vagy két nappal később egy másik felrobbant, ez egy fontos ismeret, enélkül ezt a dolgot nem lehet analizálni. De vajon hogyan lehet kijelölni azokat a fix pontokat, amiknek az ismerete tudása nélkül valójában ugye érvelni sem lehet? Nagyon nehéz, nagyon bonyolult a feladat.
Tudod, hogy előtte volt egy nagyon véres háború, csendes óceáni csatatérrel meg mit tudom mivel, akkor valószínűleg ez egy értelmezhetetlen, vagy sokkal kevésbé értelmezhető probléma.
Igen, tehát ugye nyilvánvalóan kellenek alapvető ismeretek. És szerintem pont ezért van az, hogy például a magyar diákok, akik külföldön tanulnak, ők rendkívül jól teljesítenek, mivel mondjuk a magyar oktatás egy nagyon jó lexikális tudásalapot ad, és hogyha mondjuk valaki kimegy külföldre, mint mondjuk én, hogy ugye gimnáziumban voltam egy évet Amerikában, most Cambridge-ben tanulok, és ezekben az anglosász oktatási rendszerekben ugye ezekre a jó tudásalapra lényegében teljesen jó, ugye ezek a multidisziplinális készségek épülnek rá.
Hát többet tud egy átlag magyar diák, mint egy átlag Nyugat-Európában, vagy Angliában, vagy Amerikában végzett középiskola.
Igen, viszont ott kezdődik a probléma, hogy a magyar diák általánosságban véve ezeket az adatokat, vagy ezt a tudást nem feltétlenül tudja olyan jól használni. Tehát nem, mondjuk, hogyha azt mondják egy magyar diáknak, hogy akkor most csinálj erről egy prezentációt, valószínűleg annak ellenére, hogy ő sokkal többet tud mondjuk egy adott témáról, akkor maradjunk most ennél a második világháborúnál, ennek ellenére mondjuk nem feltétlenül tud olyan jól vitázni az adott témáról, vagy megvédeni egy adott véleményt, nem fog olyan jól tudni prezentálni, vagy kommunikálni egy adott témával kapcsolatban. És ugye szerintem ennek a kettőnek ugye az aranymetszését kellene megtalálni, ugyanúgy, ahogy például Szingapurban, Tajvánban, Kínában ugye ezt megtalálták ezekkel a reformokkal, hogy akkor egy relatíve nagy mennyiségű tudást adnak át, viszont ugye a készségfejlesztés az kéz a kézben jár
ezzel. Bocsánat, az előbb csak nem fejezted be, hogy mondtad, hogy van az a Matrix, hol van, amiben vannak sokat tudó, keveset tudó, boldog-boldogtalan diákok, hol van az, ahol sokat tudó boldogok, és sokat tudó boldogtalanok? Mert ezek szerint olyanok is vannak.
Igen, igen, tehát a sokat tudó boldogok, ezek általában ugye ez a Szingapur, Dél-Korea, Kína, hogyha jól emlékszem, tehát inkább így ezt hasonlítottam össze itt például Magyarország helyzetével, de ugye nyilvánvalóan, tehát amúgy nem a legpontosabb mérés ez.
Persze, mert hát ebben van egy adag szubjektivizmus. Mert tudom képzelni, hogy van a sokat tudó boldogtalan, és van a sokat keveset tudó boldogtalan.
Nem? És az megvan, az mi vagyunk, igen. A keveset tudó boldog.
Keveset tudó,
hát ez benne van a...
Igen, boldogok a lelki szegények. Van-e olyan, vagy ez egy értelmezhető dolog-e, hogy valamiképpen a politika beleszól abba, amit tanítanak az egyetemen?
Cambridge-ben, ugye?
Nyilván nem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vetődik fel ebben a kérdésben, mert ott körülbelül tudom a választ. Tehát amire azt mondjuk, hogy most ezzel kell foglalkozni, nem jó és rossz értelemben is.
Nyilvánvalóan egy olyan szakon, ami mondjuk fizika, természettudományok, tehát ugye ezekben a szakokban ugye nem nagyon tud beleszólni mondjuk aktuálpolitika vagy ilyesmi, mert tehát ugye ezek teljes mértékben ugye tudományos alapú tantárgyak. Olyan tantárgyakban, ami ugye társadalmi ismeretek, politológia, ilyenekkel foglalkoznak, szerintem ugye abba azért már ugye nyilvánvalóan van beleszólás. Ami szerintem egy kicsit észrevehető, hogy először is a társadalomtudományokat teljes mértékben máshogy tanítják egyetemen, például mondjuk Hollandiában, Amerikában vagy Angliában, mint például Magyarországon, tehát sokkal nagyobb hangsúly van ugye ezeken a soft skill nevű készségeknek a kialakításán. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy nyilvánvalóan egy relatíve liberálisabb perspektívából történik meg ez az oktatás. Tehát, hogy azért nagyobb hangsúlyt kap mondjuk a női egyenjogúságnak a kialakulása, vagy ugye a feketék egyenjogúságának a kialakulása ugye Amerikán belül. Tehát ugye ezekben azért nyilván van egy torzulás mondjuk a magyar oktatáshoz képest, ugye ennek társadalmi oka is
van. Megtörténelt oka, nyilván Magyarországon a rabszolgatartás viszonylag kevésbé volt jellemző, ezzel a problémával legalábbis
régebben, igen.
Vagy hát másképp. Tehát az, ami mondjuk Amerikában egy kérdés, ennek a következményei, vagy egy erkölcsi kérdés, a dédapánk, vagy mit tenkénk még, mit csinált, ez mondjuk nyilván Magyarországot ilyen szempontból kevésbé foglalkoztatja.
Igen, igen. Ami szerintem nagyobb hangsúlya rendelkezik, az inkább az, hogy alapvetően ugye ezekben az egyetemi közösségekben ugye maga ez a politikai korrektség, hogy mennyire van jelen. Tehát ugye nyilvánvalóan ezeknek az egyetemeknek, legyen az Cambridge, legyen az Yale Amerikában, először is nagyon ugye PC-nek kell lenni, tehát politikailag korrektnek, másodszor pedig ugye bármilyen társadalmi kisebbséggel szemben, legyen az ugye egy nem heteroszexuális ember, bármilyen rasszú, nemű, szexuális identitású ember, vele szemben semmiféle ugye kirekesztést nem mutathat. És ugye nyilván ez egy picit át tud csapni néha a ló túloldalára, de hogyha megnézzük most mindenféle ilyen változás, vagy politikai irányváltás, ugye mint egy inga óra úgy működik. Tehát ugye volt valami a múltban, és akkor egy kicsit ugye túlcsap utána, aztán megint visszaáll.
Hát meg lehet, hogy meg kell tanulni, hogy is működik ez.
Igen, igen.
És azért ott a másik végén látjuk azokat az antiszemita dolgokat, amelyek egy csomó, nem tudom, hogy pont Cambridge-be, de egy csomó nagy nyugati amerikai egyetemen végig hullámzottak.
Igen, igen. Tehát ugye nyilvánvalóan ezek vetnek föl társadalmi kérdéseket, hogyha ugye én az egyetemen belül ugye nem ifatok senkit, ugye egy olyan nemen, ugye nem ifatok hinek egy sit, vagy sinek egy dédem nemű embert, akkor miért van az, hogy egyébként az, hogy öljek meg a zsidókat, azt kiabálhatom. Tehát ugye nyilvánvalóan ez felvet ugye ilyen különböző jogi szólásszabadsági kérdéseket, de szerintem amit egyébként érdemes eltudni Amerikától, hogy igen, az egy demokrácia, és igen, folyamatosan vannak benne forradalmak, viszont ott nem félnek az emberek kinyilvánítani a saját véleményüket. Tehát, hogy igen, lehet, hogy te rosszul gondolsz egy adott dolgot, attól függetlenül az emberek utcára fognak menni és tüntetni, és ők el fogják mondani a véleményüket. Az lehet, hogy ez teljes mértékben nem jó, viszont a társadalom hosszú távon remélhetőleg ki fogja javítani ezeket a hibákat. Az, hogy ez mennyire fog megtörténni, az majd a jövő zenéje, de ez a demokráciának az alapja, hogy a társadalomnak magának kell ezeket kijavítani.
Gondor Balázs a vendégünk, aki a Cambridge-i Egyetem másodéves?
Első éves
hallgatója. Ó.
Én arra következtetésre jutottam, hogy ha valamilyen feladatra a legjobb embert keresem, akkor az lenne a jó megoldás, hogy egy Magyarországon lehetőleg jó középiskolában érettségizett fiatalember, aki azonnal elmegy mondjuk egy Cambridge-i egyetemre tanulni, tehát abban a pillanatban, amikor még nem felejtette el azt a lexikális tudást, amit beleöntöttek, némileg erőszakkal, kevésbé erőszakkal itt, mert akkor ő a tárgyi ismeret birtokában hamar kialakítja azt a szintetizáló képességet, ami utána hát tulajdonképpen keresünk Cambridge-ben egy miniszterelnök jelöltet minimum, köztársasági vagy államelnök az egy kicsit villeg most, hogy milyen tulajdonságok kellenek éppen hozzá.
Hogy a miénket elézem, tudjon hallgatni.
Nem vagyok hivatásos újságíró, és nem is szoktam én itt műsorvezetőként fellépni, ezért megengedhetem magamnak azt, hogy ami benyomásom van rólad, hát nagyon sok ilyen ember szeretnék Magyarországon döntési pozíciókban látni.
Köszönöm. Tehát hogy szerintem az egyébként nagyon fontos elmondani, hogy azok a magyarok, akik külföldön tanulnak, vagy külföldön dolgoznak, külföldön élnek életük egy részében, egy olyan nagyon pozitív dolggal találkoznak, hogy rájönnek arra, hogy nem csak egyféleképpen lehet gondolkodni a világról, vagy nem csak egyféleképpen lehet ugye élni, nem egyféle gazdaság van, nem egyféle demokrácia van, nem egyféle társadalmi összeállítottság van. És szerintem az nagyon pozitív, például az én eddig élettapasztalataimban is, annak ellenére, hogy nagyon kevés volt, mert ugye nagyon fiatal vagyok.
Ez elmúlik.
Hát igen. De érésre méltó, igen.
Az, hogy én éltem például Kaliforniában, akkor most Angliában élek, éltem közben Magyarországon, és ugye nyilvánvalóan találkoztam három különböző oktatási rendszerrel, három különböző gazdasági felépítése, három különböző demokráciával. És szerintem azok a magyarok, vagy azok az emberek, akik ugye több országban élnek, látják ezeket a különbségeket. És szerintem ugye nyilvánvalóan ez ad olyan tapasztalati alapot arra, hogy akkor ténylegesen ugye most megpróbáljuk kritizálni, hogy akkor mi is folyik itthon, hogyan tudjuk tovább építeni az országot, mert nyilvánvalóan nem csak egy adott perspektívából látunk egy problémát, hanem akkor már egyből három vagy négy-öt különböző ugye látószögből rá tudunk nézni ugyanarra a kérdésre, vagy ugyanarra a problémára.
Bár fölteszem, akik különösen én elit egyetemet végeznek, de hát még egy átlagos angol, holland, amerikai egyetemre járnak, azért ilyenből sok van, azoknak a többsége nem Magyarországon fogja tölteni a következő éveit nagy valószínűséggel.
Szerintem az, hogy ez a jövőben hogy fog kinézni, azt nem tudom, de például én is most elkezdtem egy vállalkozást, amiben ugye segítek külföldre készülő diákoknak felkészülni az egyetemi felvételire, ösztöndiakat segíteni. És ezek a diákoknak a nagy része nem is feltétlenül azért akar egyébként külföldre menni, mert hogy külföldön annyira jó, hanem egyszerűen itthon nem feltétlenül elégedettek az oktatással, vagy a felsőoktatással, vagy a jövőképpel, a kultúrával, és a többi. És szerintem az nagyon fontos, hogy ők kikerülnek külföldre, ugyanúgy, ahogy én tettem, rájönnek arra, hogy külföldön sem minden fenyegik tejfel, viszont más. És szerintem az lenne, ugye nyilvánvalóan az ideális, hogy meglátjuk azt, hogy más, meglátjuk azt, hogy miben különbözik Magyarország, mi az, amin esetleg javítani lehet, és akkor ezt megpróbálják esetleg hazahozni a hosszú távon, vagy rövid távon bárhogyan, és ezen fejleszteni, vagy ezt javítani. Tehát ugye én is, nekem is rendkívül szerencsés helyzetben vagyok, különböző ösztöndiakra jutottam ki Amerikába, Angliába is.
És azért ezt majd meséld el, légy szíves, jó? Hogy jutott, hogy kerültél oda.
Rendben. És ugye én is most azon dolgozom, hogy a magyar diákoknak ugyanúgy egy megfizethető, viszont jó minőségű oktatást tudjunk biztosítani. Tehát, hogy most elkezdtünk egyre több érettségire felkészítő kurzus gyártani, hogy ne csak azt tudjon Magyarországon egy jó egyetemre elmenni, akinek van pénze magántanára. Tehát, hogy most megnézzük azt, hogy mondjuk ki tud egy orvosi egyetemre bekerülni, vagy ki tud ügyvédnek elmenni, vagy egy jó mérnöki karra. Tehát, hogy azért ezekre az egyetemekre egyáltalán nem könnyű bekerülni, és hogyha ti 40-en vagytok egy osztályba, akkor egy tanóra alatt kb. Egy perc jut egy diákra, tehát, hogyha ezt visszaosztjuk, ugye 45 perccel, az nyilvánvalóan nem sok. És szerintem fontos az, hogy azoknak a magyar embereknek, akik esetleg kimennek külföldre, világot látnak egy más perspektívát, egy más rendszert, hogy nekünk nem is feltétlenül az, hogy kötelességünk, de nagyon fontos az, hogy mi segítsünk a diáktársainkon, vagy ugye magyar polgárokon. Mert mi tudunk egy olyan perspektívával szolgálni, amivel esetleg más még nem.
Igen, azon gondolkoztam, hogy persze az is lehetne egy cél, már az oktatási kormányzatnak, meg a társadalomnak, hogy Magyarországon minél több olyan egyetem működjön, amely korszerű tudást, tehát biztos van ilyen, persze, de hogy az legyen a gondolata erről az embereknek, hogy jó, hát nyilván az angol egy nagyobb nyelv és nagyobb lehetőség, mint a magyar, de mégis az itt megszerezhető tudás az egy korszerű világban elég segítséget ad a tájékozódáshoz, vagy az elhelyezkedéshez. Biztos van ilyen magyar egyetem, de egyre inkább az érzésünk,
hogy...
Igen, az már részben Bécsben van. Igen, hogy van egy ilyen beszűkülés, meg elszegényedés benne, tehát bemegy valaki a ELTE, hát olyan székek vannak, hogy ráül a diák, hallgat, puf, leszakad alatta. És akkor azt mondják, hogy hát igen, és akkor ebből el tudod képzelni az összes többit. Nem a széken múlik, én azt tudom, csak ez úgy jellemzi a viszonyokat.
Igen, el tudom képzelni, de szerintem az alapvető egyik legnagyobb probléma az, hogy a diákok nem szeretnek tanulni. És ez nem azért van, mert a diákok hülyék, vagy azért, mert a diákok úgy lettek felneveltve, hogy ők ne tanuljanak. Nem, ez egyszerűen azért van, mert tehát, hogy az, hogy egy diák bemegy az iskolába, és mondjuk te 10-esként, vagy 9-esként, vagy nem is tudom melyik évfolyamban tanítják mondjuk a kőszívember fiait, vagy ezeket a műveket. Ugye nyilvánvalóan egy mai diák, aki életében nem fogott a kezébe könyvet, ugye az iskolapadon kívül, ő nem azt fogja mondani, hogy UPA, teljesen izgalmas, tök jó, hogy ezt olvassuk. Tehát ez pontosan ugyanolyan lenne, mint hogyha én a 80 éves nagymamámnak odaadnám a laptopomat, és mondanám neki, hogy akkor légy szíves, frissítsd le a szoftvert, mert nekem arra van most szükségem. Yeah.
Én anyukám megcsinálja.
Oké, okay, különleges anyukád van.
De értem, amit mondasz.
Tehát, hogy azt a problémát próbálom felvázolni, hogy egyszerűen akkora generációs problémák vannak ugye az oktatáson belül, hogy a diákok nem szeretnek megtanulni. És ezért teljesen mindegy, hogy te most elmész egyetemre, vagy nem. Hogyha te alapvetően nem szeretsz tanulni, akkor egyetem után sem fogod továbbképezni magad. És ezzel van a legnagyobb probléma. Mert a mai világban szerintem egyetem nélkül is rendkívül jó lehetőségek rendelkeznek arra, hogy valaki képezze magát, csak ugye az emberek egyszerűen ezt nem csinálják, és azért nem csinálják, mert nem szerettetik meg velük a tanulást, pedig a tudás lesz a jövőnek a kulcsa. Tehát, hogyha megnézzük, akkor háromféle módon lehet növelni egy gazdaságot. Van sok erőforrás az országnak, Magyarországnak ez nincs. Van sok népesség, egy növekvő népesség, Magyarországnak ez sincs. Tehát az egyetlen módja, hogy ezt növeljük, az a termelékeny munkaerő.
Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, amit a kőszívű ember fiai, ami nekem nagy kedvencem egyébként, mondasz, mert hogy mire való az iskola, hogy valaki elképzeli, hogy majd nemzeti identitást nyomunk a hallgatókba, és az attól lesz, hogy olyan irodalmi alkotásokra kényszerítjük őket, amelyeket bármit is gondolunk róla, ma már nem nagyon olvasnak a fiatalok, vagy azt merjük mondani, hogy persze itt van a kőszívű ember fia, és ha akarod, olvasd el, de tanulj meg egy csomó dolgot, vagy olvas olyan dolgokat, amiket sokkal inkább illenek a te világodhoz, és ugye ezt nem meri vállalni, mert ott van az a mint tudom én, szélső jobb nyomás gyakorló csoport, hogy már pedig azt el kell olvasni, és Nyírő József is legyen benne, és hát épp elmélyül egy ember, persze jó, hogy még Erdély József nincs benne.
De félreértés nehézségként nem a kőszívű ember fia jelen vagyok, hanem azért, hogy hogyan tanítják. De például azt is megnézhetjük, hogy mennyi kortárs tanulunk, semennyit. Tehát lényegében gyakorlatilag kortárs, azt nem igen tanulunk az iskolában. Pedig azért sokkal...
Tehát és Angliában tanítanak, mondjuk nem az irodalomszakon, de középiskolában kortárs irodalmat? Vagy azért Jane Austennél ott is megállnak?
Én ugye Amerikában Amerikában, én Amerikában voltam gimnazista, ott például sok, volt egy harmadévünk arra, hogy kortárs kínai-amerikai költészettel foglalkozott.
Kínai-amerikai?
Kínai-amerikai, igen. Tehát ugye vettünk egy kicsit ugye a kínai-amerikaiak történelméről egy pár hetet történelmórán, és akkor ezt azzal párosították össze, hogy akkor irodalomórán pedig a kortárs kínai-amerikai.
Tehát az Amerikában élő kínai.
Igen, meg ugye ennek jó a múltjával. Tehát, hogy nemzeti identitás nem csak azzal lehet szerintem belesújkolni a fiatalokba, hogy akkor olvasd el a kőszívű ember fiait, hanem szerintem meg kéne mutatni a fiataloknak, hogy vannak ilyen művek, megmutatni kortárst, és elmagyarázni azt, hogy mit jelent a nemzet fogalma, mit jelent a nemzeti identitás, mit jelent a nemzeti öntudat, mitől jó egy polgár. Tehát megkérdezni ezeket a kérdéseket a diákoktól, közösen azokat átbeszélni, vagy esetleg az, hogy az tök jó dolog, hogy megtanuljuk mondjuk a nemzeti dalt, de annak milyen nemzeti fontossága van. Tehát az mit képvisel a nemzetünkben, a tudatunkban. Miért van az, hogy rendkívül sok politikus referálja ugye a beszédeiben azt a dalt esetleg. Tehát akkor ne csak azt beszéljük meg, hogy ki írta, mikor írta, és akkor mond fel az egészet, hanem beszéljünk a relevanciájáról, beszéljünk azt, hogy mivel kapcsolatos.
Nem válik el itt nagyon az elitoktatás az átlagoktatástól, tehát el lehet várni a motivált, otthon segített gyerekek, fiataloktól, hogy így viselkedjenek, és mondjuk a magyar oktatás irányítói úgy gondolják, mert Magyarországon is azért vannak elitiskolák, hogy hát a többségnek azért tényleg tanulja meg a nyomtatott nagybetűket, meg úgy, ahogy tudjon olvasni, úgy, ahogy, meg amire az András is szélzett, de azért ne okoskodja túl az egész életét, meg ne, ez is elég lesz, és ő se akar többet, mi se akarunk neki többet adni, melegedőben legyen ott el 8 évig.
Hát akkor marad összeszerelő üzem egy ország, vagy inkább takarító üzem, mint összeszerelő.
Milyen tisztaság lenne itt?
Igen, ugye erről az összeszerelő üzemről akkor vissza is kanyarodnék arra, amit előbb mondtam, tehát ugye akkor tudsz te a 21. században egy termelékeny munkaerőt összeállítani, hogyha neki olyan képességei vannak, amik multidisziplinálisak, tehát hogy neked olyan képességeid vannak, amik több különböző iparágban is felhasználhatóak. Ugye nézzük csak meg azt, hogy a 21. században 20 év múlva valószínűleg a munkáknak a 80%-a jelen pillanatban még nem is létezik. És ezek valószínűleg nem betanított munkák lesznek. És akkor lesz valaki hasznos munkaerő, hogyha vannak olyan készségei, amik alkalmazhatóak, meg tudja azt tanulni, hogyan kell gyorsan munkát váltani, hogyan kell alkalmazkodni a különböző gazdasági helyzetekhez. És ez nem abból fog eredezni, ami most megy az oktatásban, hogy mi tömegek mennyiségű lexikális tudást tanulunk, hanem abból, hogy megtanulunk olyan készségeket, amik alkalmazhatóak különböző kérdésekben, különböző problémáknál. És ugye ezért van az, hogy mondjuk ezeknek a kérdéseknek a feltevése szerintem azért nem feltétlen tartozna az elitoktatáshoz, mert egyre nagyobb hangsúlyt kéne arra fektetni, csupán arra, hogy a diákok gondolkodjanak, megkérdőjelezzenek dolgokat, próbáljanak meg kommunikálni, elmondani az érveiket. Tehát, és akkor már egy vita, az nem úgy néz neki, hogy emberek fennhangon beszélnek egymással, hanem akkor leülünk, meghallgatom, amit mondasz, megpróbálok reflektálni, és így tovább. És ugye ezek a készségek nem csak egy vitán belül jó, hanem egyszerűen megtanítanak az embereket különböző módon gondolkodni, amik a munkaerőpiacon is alkalmazhatóak.
Van egyébként ilyen iskola Magyarországon, nem is egy, csak lehet, hogy nem ez a jellemző, Kondor Balázs, Cambridge-i első éves a vendégünk.
A Jókaira visszakanyarodva egy pillanatra, tehát szerintem a problémának a gyökere még mélyebben van. Azt tudnék, hogy azt kellene elfogadtatni, vagy felismertetni a gyerekekkel, hogy olvasni jó. És amikor eljut már odáig valaki, hogy valóban mindig élvezetet talál abban, hogy olvas, akkor vagy elolvassa a kőszívűt, vagy nem olvassa, mert az éppen annyira érdekli, vagy nem érdekli, de maga az olvasás válik egy életforma elemmé. És szerintem ettől most nagyon messze vagyunk, mert az olvasás is nagyjából olyan szintre keveredett sok helyütt, mint a matematika, hogy ez kötelező, és fiam, ha nem olvasod el a kőszívűt, akkor sose lesz belőled rendes magyar űrkutató. Ami ugye hát elég nehéz átlátni, hogy a kettő között milyen összefüggés van.
Igen.
Pedig van.
Igen, csak ugye most nézzük meg, hogy akkor mondjuk az olvasással, vagy esetleg a könyvforgatással, ugye mi a helyzet a fiatalok körében. Tehát, hogy mostani 6-8 éves sokkal-sokkal előbb fog a kezébe egy iPad-et, vagy egy telefon, mint egy könyvet. Ez azért is van, mert számunkra, már az én generációmnak is, maga a képernyő, vagy a digitális eszközök azok, ami egy információ hordozó. Tehát a papírnak az egyetlen tulajdonsága az, hogy arra én információt írjak, és azt tároljon információt, hogy átadjuk a tudást. Manapság ez már a képernyőn keresztül zajlik. Tehát, hogy az én generációm is már a tudás, vagy az információt, azt nem egy tankönyvvel képzeljük el magunkban.
De ez ilyen szempontból majdnem mindegy, hát tök mindegy, hol olvasod el.
Igen, igen, teljesen mindegy, hogy hol olvasol, csak ezért mondjuk kicsit szerintem testidegennek is tűnhet az, hogy mi mondjuk papíron dolgozunk minden, hogy az iskolában. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy mondjuk Amerikában már mennyire integrálva van mondjuk a digitalizáció a különböző oktatásokban. Tehát, hogy oktatási részekben. Tehát mondjuk Amerikában az érettségi online zajlik. Egy olyan teszt, ami négy részből áll, az a neve, hogy SAT, az a központi lényegében érettségi Amerikában, van matek része, szövegértés része, nyelvtan része, és ott például egy mesterséges intelligencia vezérelt adaptív érettségi tesztet írnak a diákok, tehát megírod az első részt, a kielemzi a mesterséges intelligencia, hogy akkor te milyen szinten vagy, és így tovább, és a második részében már a vizsgának, ugye ehhez mérten kapsz különböző fajtájú, minőségű, nehézségű feladatokat. Tehát, hogyha mi ezt tudjuk, ugye a mesterséges intelligenciát tudjuk alkalmazni az érettségi megírásában, akkor szerintem minden egyes részében az oktatásnak ugye ezt mi meg tudnánk csinálni. A másik példa az az, hogy ha megnézzük azt, hogy a fiatalok mennyi ideig tudnak figyelni, ez körülbelül 45 másodperc, mert ugye ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy Instagramot meg a TikTokot pörgetjük, és ott nagyon sok impulzus ér minket 10 másodperc alatt, ez lerövidítette sajnos, nem csak a fiatalabbaké, de mert én ugye
mindenki
figyelmi képességemet is, sokkal rövidebb időre. De akkor én azt mondom, hogy az a felnőtteknek, mint például mi, nekünk az lenne a feladatunk, nem az, hogy szidni a diákokat, hogy miért nem tudsz nyugton maradni 45 percig, hanem akkor próbáljunk meg olyan oktatási tartalmakat gyártani, amik mondjuk sokkal interaktívabbak, vagy amikben mondjuk több impulzus van. Tehát, hogy amikor egy fiatal ahhoz van hozzászokva, hogy a YouTube-on ugrándozik be a jumpscare, meg 10 másodpercenként új videó kap, akkor jön a fény, jön a villogás, jön a hang, akkor nyilvánvalóan neki nagyon nehéz lesz figyelni egy tanórán. És én például olyan oktatási kurzusokat gyártok. Most ugye nincs kb. 6-7 percnél hosszabb videó semmilyen témakörről, mert egyszerűen nem fogják végignézni a diákok. Akkor vannak különböző kvízek, amik ugye interaktívak. És én úgy gondolom, hogy nem feltétlen azt kéne mondani, hogy jaj, hülye vagy fiam, hogy ennyit ülsz a képernyő előtt, hanem akkor gyártsunk olyan tartalmakat, aminél nem lesz az baj, hogy mondjuk a gyerek a képernyő előtt ül, mert azt már úgysem tudjuk azt vissza esegetni a palacba.
Hát igen, ráadásul, amikor csak könyv volt, akkor is hát olvastak az emberek, vagy a fiatalok olyan könyvet, amelyekre azt mondjuk, hogy nem volt, csak az idő ment vele. Nem
biztos összefügg az életkorommal is, hogy én könyvet szeretek jobban olvasni, nem e-bookot, használtam azt is. Annak van szaga, kiterjedése, tehát ez egy másfajta feeling, de erre azt tudom mondani, úgymond generációs tanácsként, vagy gondolatként, hogy madártejet például, szereted a madártejet?
Igen, nagyon jó.
De ugye nem az, ha éhes vagy, nem az jut eszedbe, hogy ennél madártejet, ugye, hanem mondjuk pergőrist, hogy
paprikás.
Jó, hát ízlés dolga. A madártej az egy külön élvezet. Azt gondolom, hogy az olvasásnak is van egy olyan része, amit kifejezetten az élvezeti jellege miatt tesz meg az ember, és lehet, hogy a mai világban ahhoz az információgyűjtéshez, ami nélkül viszont nem lehet létezni, azokhoz ezek a úgymond sortok vezetnek el. Nem tudom, ez csak egy, te ihletted ezt a gondolást most bennem.
Egy beszélgetés akkor jó, a legizgalmasabb pillanatánál kell megszakítani, mert nálunk már csak a műsoridó nagyobb úr. Köszönöm szépen Kondor Balázsnak, hogy itt volt, és nagyon érdekes volt, amiket elmondott. Mi meg még annyit mondunk el Andrással, hogy 141 millió 109 ezer forintnál tartunk, várjuk a további támogatásokat, és el akarod mondani a telefonszámot? Az a társműsorvezető
dolga. Nem, a telefonszámba belebonyolódnék, ugye, mert nem ebbe az irányba van, ott van fölírva, olvasd el, légy szíves. Én is megköszönöm, mert én nagyon remélem, hogy te nem unikális vagy, hanem sok ilyen remek fiatal van.
Mindenképpen.
Szóval 06 24 07 95 3 és 24 06 95 3 az a két telefonszámunk, ahol csekket is, meg információt is kérhetnek. Köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet, Petes Vivien szerkesztő nevében is Dési Jánost hallották, és Arató Andrást. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.